With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Back to Martin James. Dennis Carter for Dirk. 5 seconds. Dirk for three.
A végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Először is szeretném gyorsan elmondani, ugye, hogy a Rap City-nél cipőfesztivál van, úgyhogy mindenki csekkolja, aki kosárcipőt akart venni, akár mostanában, akár a közeljövőben, repcity.hu, illetve a Facebook oldalukon is nyilván meg fogjátok találni a megfelelő anyagokat, és hát a másik dolog pedig az, hogy ma túlreagálunk, nem biztos, hogy be fog férni 6 csapat, de megpróbáljuk, de hogyha nem, akkor legalább 4, és ehhez most egy különleges vendéget is hívtunk, mert hogy azért nagyjából évente ilyen szokásunk, igaz, Zoli, egy-egy újoncot avatni, így vagy úgy, de szeretjük hát azokat a jelöltjeinket megmutatni nektek, akik általában úgy tűntek fel számunkra, hogy rendkívül értelmes hozzászólásokat írtak, illetve azt láttuk, hogy mélyebben is foglalkoznak a ligával, és hát az egyik ilyen, az Bolné Gergő volt, akit most meg is hívtunk egy overreactionre. Szia Gergő!
Szia Gábor! Szia Zoli! Nagyon megtisztelő volt a meghívás, köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Én is köszönöm, hogy itt vagy Gergő, és igen, ahogy Gábor mondta, a scouting részlegünk, bár hát csendes általában, de sose alszik, és így időről időre tényleg szeretünk egy ilyen felfedezettet megvendégelni nálunk az éterben. Javíts ki kérlek, Gergő, hogyha tévedek, de mint hogyha mostanában az utóbbi hónapokban váltál volna aktív be, ugye, a kommentekben meg a felületünkön. Lehet, hogy egyébként, hogy az én hibám és az én szegénységi bizonyítványom, hogy csak most tűntél fel, és lehet, hogy meg korábban is kommenteltél, de valahogy, mint hogyha így rémlene.
Teljesen jól rémlik. Magát az NBA-t azt nagyon régóta követem, sőt, talán régebben, mint ti, legalábbis időben, csak nem olyan intenzíven. Most ugyanis én még annó a Showtime Lakers játékába szerettem bele.
Hoppá!
Tehát egy másik generációról van szó, viszont időt azt most szántam arra, hogy kommenteljek is, tehát ez nagyon éles megfigyelés volt Zolitól, hogy nem olyan rég.
Már jó kezdés Zoli egyik megfigyelését élesnek hívni.
Igen, az én szívemben már beloptad meg, Gergő. Egyébként még ennyire csak kis kitérő, hogy azt is szeretem Gergőben, meg én hogy egyébként értékelem az ilyen típusú hozzászólásokat, hogy azért úgy finoman belénk is szokott állni, de jó értelemben, tehát nyilván nem az a célja, hogy trollkodjon, hanem egyszerűen, amikor valamiről úgy érzi, hogy az nem úgy van, vagy nem az a vélemény, akkor azt szépen karakán módon megmondja. Én nagyon kedvelem az ilyen típusú embereket, így ezúton is köszönöm ezt a kritikus, de pozitívan kritikus szemléletet, amit így felén szoktál viseltetni.
Ezt csak alátámasztani tudom, és ha teljesen hasonlóan éreztem, meg ugye az is érdekes, amikor mondjuk valamiben nincs igazunk, aminek mi is utána néztünk, akkor valamilyen aspektus.
Érdekes és szomorú is egyben.
Igen, de csak azt akarom mondani, hogy akkor általában van valami, ami elkerülte a figyelmünket, és Gergő ezeket is így nagyon jól beírta, mert ezeket nem mindig olyan könnyű megtalálni. Szerintem álljunk neki a mai 6 vagy legalább 4 csapatunknak, és akkor azt javaslom, hogy kezdjünk Brooklynban, ahol is jelen pillanatban az offense, a támadás, ez 9., és a védekezés ez 22., szóval ez már jóval közelebb van ahhoz, amit vártunk szezon előtt, mert ugye a szezon elején még láttunk olyan statisztikákat ezzel kapcsolatban, hogy hát a Brooklynnak top 10-es a védekezése, és támadásban ugye a 20. hely környékén vannak, ez azért szépen korrekt módon megfordult itt a szezon végére, de hát nagyon nehéz értékelni egy olyan szezont, ahol a fő játékosoknak a Hát van ez az availability, tehát hogy rendelkezésre állása az egy hullámvasút volt. Gyakorlatilag Harden is hol sérült volt, hol nem, aztán elcserélték. Simmonsnak egészen elképesztő ez a hátsérülés, mert ugye erről nem igazán tudtunk. Aztán egyszer csak elkezdte mondani, hogy van, hát sérült is a háta, aztán most pedig elvileg annyira sérült, hogy nem tud egy normális mozgássort végigvinni, és valószínűleg alapszakasz végéig tuti nem lesz. Én nagy összegbe mernék fogadni, hogy akkor már a rájátszásba se látjuk, és ugye Kyrie Irvingnek a mizériája elkezdett ugyan játszani, de még mindig csak az idegenbeli meccseken, és hát egészen elképesztő formába is kezd lendülni, csak ugye minden második mérkőzésen, szóval ennek tükrében nagyon nehéz értékelni statisztikailag ezt a szezont. Az biztos, hogy amikor Durant is kiesett, akkor arra a bizonyos rollerre felszállt a Brooklyn, ugye, és egy hihetetlen nagy vereségsorozat vette kezdetét, ami miatt most jelen pillanatban a 8. helyen van a Brooklyn, és nem is igazán látni feltétlenül, hogy előrébb merészkedne innen, mert kb. Ha minden hátralevő meccset megnyer, az se biztos, hogy elég lesz. Gergő, te hogy tudod egyáltalán nézni ezt a Brooklyn szezont? Mi volt az, ami feltűnt neked?
Tegnap felírtam magamnak, hogy azért is jól jött a Harden-Simmons csere Brooklyn szempontból, mert érkezett Drummond és Curry, akik legalább játszani tudnak, és a pályán vannak folyamatosan.
NBA játékosok, én így is fogalmaznék egyébként, nem? Tehát hogy azért itt jó pár nem NBA játékos is pályára került, és már ez is nagy előny, hogy NBA játékosaid vannak pályán.
Így van, de hogyha megnézed a ma reggelre Víradó éjszaka játszott mérkőzést, akkor Drummond nem játszott, mert beteg, nem Covid, de valami betegség. Curry játszott 10 percet, majd kiment a bokája, tehát azt lehet érezni, hogy a szegény embert még az ág is húzza a lapon, még akik érkeztek és végre játszottak, azok sem állnak rendelkezésre mindig. Curry egyébként szerintem instant módon pótolta az egész szezonra elvesztett Harris-t, 48%-kal triplázik, majdnem 7 kísérletből, teljesen rendben van. Drummond pedig egyáltalán nem baj, hogy érkezett center posztra, a Brooklyn kerete összességében sem túl mély, hogy nagyon finoman fogalmazzak, center poszton pedig nagyon jó nézni a nagyon fiatal és lelkes Nick Claxton, de nem oldja meg a Brooklyn center kérdését szerintem.
Hát ezt a center kérdést egy ideig szerintem nem is oldják meg, tehát se Sharp, se Claxton, se Aldridge, tulajdonképpen arra számítunk, nem Zoli, hogy a playoffban leginkább nulla centerrel fognak játszani, de hát nyilván most az alapszakaszt, azt azért végig kell tolni, és az egyetlen hátralevő igazi cél az talán az lehet, hogy formába kerüljön a Brooklyn, mert én nem látom, hogy a 8. helyet egyébként hogy veszítenék el bármelyik irányba.
Ők be vannak betonozva a play-inbe, ahogy mondtad, ez szerintem most már teljesen egyértelmű. Az utolsó play-in csapat ugye most a Hawks, akinél eleve két veresége kevesebbé van a Brooklyn Netsnek, tehát mondjuk nem is feltétlenül hozzájuk kellene mérni, de húzzuk meg ott a határvonalat, mert nyilván a legnagyobb baj akkor lehetne, hogyha kiesnének teljesen. 7-8 meccsre vannak gyakorlatilag a Wizards-tól a Brooklyn Nets, még így is, hogy ugye volt ez a hihetetlen veszőfutás, amikor kidőlt mindenki. Szóval a play-in gyakorlatilag garantált, és előrefele meg tényleg nincs értelme nézelődni, mert akár a Cavs, akár a Raptors, én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottabb, érthető okokból, mint a Brooklyn, de ráadásul ugye ezen csapatok közül, tehát a Cavs és a Raptors közül mind a kettőt meg kéne előzni ahhoz, hogy ugye bejussanak a 6. helyen. Nem fognak, így egyébként nyilván az is pikáns kérdésé válik, hogy kit fognak az első körben majd, ki ellen fognak majd játszani, tehát valószínűleg a Heat.
Hát a play-in hát meccsüket majd megnyerhetik éppen mondjuk, igen, a Raptors ellen, de az is vicces lesz, mert ugye a Raptors lesz otthon, tehát ott nem lesz Irving, ugye Kanadában.
Így van, és hát ugye a play-in meg bármi lehet, tehát valóban igazad van teljes mértékben az, hogy ezt így visszadobtad, mert semmi garancia nincsen valóban arra, hogy azt az egy kulcsmeccset megnyerik, bár én valószínűleg azért őket hoznám ki esélyesnek nyilván KD miatt, de bármi megtörtént. És akkor kicsit reagálva, reflektálva arra is, amit ugye Gergő osztott meg velünk, meg ugye te is reagáltál erre a részére is. Drummond azért fog játszani a play-offban, én azt gondolom, de crunch time-ban a meccsek legvégén nyilvánvalóan nem. Tehát őt a meccsek kezdésénél lehet majd használni, ha bejutnak a play-offban, megint nyilván itt arról beszéljünk. És úgy összességében nekem a Simmons nélküli, mert róla is beszélnünk kell, Nets egy elég potens csapatnak tűne még, de tényleg annyi problémáik van ebben az évben, és már eleve a csere előtt sem tudott ugye igazán összeszokni ez a gárda, aztán persze a cserével minden megváltozott, de arra sincs idő egyszerűen, hogy ezt az új csapatot felépítsék, összerakják. Nagyon-nagyon veszélyesek lesznek így is, én azt gondolom a play-inben is, és hogyha bejutnak, akkor a play-ban is, de semmi garancia nincsen arra, hogy ezek megtörténnek, akár hogy megnyerik a play-in, akár az ugye, hogy a play-ban utána mindenki bevethető lesz. Elve ugye, hogyha maradnak ezek a szabályozások, akkor Irving nem fog tudni játszani, csak az idegenbeli mérkőzéseken. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes helyzet ez, és felveti annak a gondolatát, hogy egyrészt engedjük el a Brooklyn Netset erre az évre, mert totálisan kiszámíthatatlan mi lesz, tehát egyszerűen majd látni kell. Illetve, amiről beszéltünk, Gábor, talán te írtad a híres admin chatte, hogy lehet, hogy úgy tekintenek már majd ők erre szezonra, mint ilyen minden mindegy, és hogy minden ajándék, amit kapnak, de ők igazából már a jövő évre készülnek, ahol majd Simmons beépítik, mert, és a záró gondolatként, azzal abszolút egyetértek, hogy az ő mentális állapotával, még akkor is, hogyha helyre jön a sérülés, kizár dolog, hogy őt úgy fogják idén bedobni ebben az új csapatban, hogy a playoff első körében tér vissza. Én egyszerűen ezt nem tudom elképzelni.
Én sem. Teljesen esélytelen, és igazából nekik ez a szezon innentől szerintem nagyjából ingyen van, azt csinálnak, amit akarnak, hogy nem sikerül.
Bocs, még annyit, tényleg ez fontos, hogy eleve ugye most pereli a Sixers-t, amely szempontjából az is fontos szerintem, hogy ne játszon, mert sokkal erősebb lábakon áll az a kereset, hogyha nem játszik, mintha most visszatér hirtelen.
Ez az egyik legszomorúbb aspektusa ennek az egész ügynek, azt gondolom, amit most elmondtál. Én még annyit írtam itt föl, hogy ugye megint nézegettem természetesen statisztikákat, és nem meglepően ők a leggyakrabban ájzózó csapat, és a második legjobb point per possession-nel csinálják ezt. Ez is csak 1-0-1. Azért mondom ezt, mert másik csapat miatt, másik mai csapatunk miatt megnéztem a post-upokat is, és átlagban még a post-up is hatékonyabb, mint az ájzó az NBA-ben. Szóval ezen kicsit ilyen ledöbbentem, hogy a legjobb post-up csapatok azok átlagban hatékonyabbak, mint a legjobb ájzó csapatok. Ezek nagyon kis százalékok. Például még a Brooklyn is csak 11%-ban ájzózik. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden tizedik alkalommal csak. A post-up az meg majd ilyen 8-9% lesz. Tehát nyilván ez nem sok, de azért nagyon érdekes, hogy nyúlnak ehhez a csapatok, annak ellenére, hogy vannak bőven hatékonyabb eszközök. De hát nyilván itt a világ legjobb ájzó játékosaiból kettő kapásból itt van, úgyhogy ezt ilyen szempontból jobban megértjük. Gergő, neked még bármi a Brooklynhoz esetleg?
Griffin tavaly egészen kellemes volt, na idénre 61-ről 51%-ra esett a TS százaléka, tehát gyakorlatilag használhatatlan már. Mills okés, és szerintem Bruce Brown élete szezonját hozza le hasznossági szempontból, ezt egyetlen számmal sem tudom alátámasztani, de amikor meccseket néztem, tök hasznos, harcol, küzd, lepattanót szed, mindent is csinál, hogy az a rájátszásra mennyire lesz elég, az persze kérdéses.
Igen, egyébként Brown-t én is meg akartam említeni, gyakorlatilag egy ilyen svájci bicska, aki mindent tud csak dobni, nem? Viszont be is veti erre a mindenre Steve Nash. Volt a szezon elején olyan része, ahol kevesebbet játszotta, de aztán utána Brown visszaküzdötte magát a rotációba, és érdekes módon pont az ő helye és ő szerepe az, amit Simmons átvenne. Tehát ez ezért egy külön extra, majd megnézzük, hogy ez hogy alakul. Azért Simmonsnak Bruce Brownnál jobbnak kéne tudnia lenni, aztán meglátjuk. De most akkor menjünk át, azt javaslom, nyugatra, ahol vár minket a Denver Nuggets. Hát a Denver már sokkal jobban áll olyan szempontból, hogy ők 8-ok támadásban és 14-ek védekezésben, tehát ez már a középmezőny eleje, illetve a középmezőny közepe egyik, illetve másik oldalon. A legjobb védő pattanózó csapat a ligában, és ezre külön azért hívnám fel a figyelmet, mert ugye sokat beszéltünk már arról, hogy Jokic nem feltétlenül dropbacket védekezik, a védekezéseknél próbálják inkább kihasználni azt, hogy nagyon jól nyúl a passzsávokba, hedzselnek, ennek ellenére is. És nyilván itt a Denvernél a saját posztjukon jó pattanózók vannak bőven, még Borton is az, hogyha belegondoltok, mert ezek az ilyen 3-4 lepattanók, amit ő átlagol kettes posztról, most 5 lepattanónál jár az idei szezonban, szóval ez azért nagyon rendben van. A másik pedig az, hogy a Denver egyébként megpróbálja elkerülni azt, hogy lerohanják, és tényleg visszarendeződik, tehát nem megy annyira a támadó pattanókra a denveri csapat, inkább megpróbálják ilyen szempontból konzervatívabban lehozni a meccseket. Úgyhogy ezt a pattanózást mindenképpen ki akartam velük kapcsolatban emelni. Ami nekik probléma, és ami miatt szerintem elsősorban 14. a védekezésük, az két dolog. Az egyik a már megénekelt gyűrűvédés, abban a második legrosszabbak a ligában, illetve hogy 24% vagy 24-ek eladott labdában, és hát sok pontot is kapnak tőle, szóval a tranzíciós védekezés sem túl jó. Úgyhogy gyakorlatilag ez a két ilyen gyenge pontjuk van, emiatt 14. a védekezésük, de egyébként félpályán ez egészen tűrhetően működik, azt kell, hogy mondjam. Szóval ez mondjuk egy biztató jel, még úgy is, hogy ugye a legújabb hírek szerint bőven benne van a pakliban, hogy sem MPG, sem Murray nem tér vissza. Zoli, te is hasonlóan látod a gyengeségeiket, erősségeiket, vagy van-e valami, amit esetleg kihagytam?
Jól összefoglaltad, de ugye, hogy mire vezetett ő vissza, ez hát arra, hogy Jokic nélkül gyakorlatilag még mindig teljesen halott ez a csapat, a pálya mindkét oldalán ez a meglepő egyébként. Ugye amikor Jokic pályán van, akkor top 5-ös, az ilyen két héttel ezelőtti stat, top 5-ös a védekezés, támadás pedig top 3-as, ha nem csal az emlékezetem. Amikor ő leül, akkor pedig 20-valanyadik az offense, és összem 28-adik a defense. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben lemennek lottery csapat szintjére, amikor ő ül, és hiába próbálkozik Mellon rotációkkal, egész évben különböző rotációkkal, most már ugye nem is nagyon játszhatja például Fakut, nem működik egyszerűen ez, és az igazság, hogy kezdenek is elfáradni a játékosok, ez is visszaeséshez vezetett, és most már picit az igazság, hogy Jokic sem tud az utóbbi hetekben mindig feltétlenül akkora impactet pályára tenni, mert ő is fárad, ami teljesen érthető. Nagyon-nagyon vékony ez a keret jelen pillanatban, és csoda egyszerűen, hogy 42-30-al állnak. Ha bárki azt mondta volna szezon elején, hogy a két maxos szánt segédje nem fog játszani Jokicsnak gyakorlatilag az egész szezonban, és így is 12 meccsel 50% felett fognak állni, akkor hát valószínűleg kirögtük volna. De mindennek eljön a vége egyszer, és elfogy egyszerűen az a muníció, ami ebben a csávóban, meg úgy egyébként a keret többi tagjában benne van. Egyszerűen nem várhatsz komoly eredményeket úgy, hogy gyakorlatilag a Montemoris, Bones, Highland, Will Barton, Brin Forbes kvartettel mész neki az alsó posztokon. Ez borzasztóan kevés, ugye Rivers szokott még beugrani, de hát Riversnek meg sokszor csere kis csatát kell játszani, ahol meg alul méretezett. Davon Reed egyébként nekem tetszett, amikor játszott. Őt hát lehet, hogy megpróbálnám ugye többet játszatni. Kifejezetten jó shooternek tűnik. Vele a probléma az, hogy hát védekezésben kicsit lassú. Lábakon mozog. Valahogy azt nem érzi, de őt én egyébként szívesen látnám úgymond kicsit jobban felépítve, és vele kísérletezhetnének, mert tényleg rohadt jó shooter. Tehát olyan sorozatokat el szokott tudni kapni triplából, hogy hihetetlen. És egész szezonban, amikor megkapja azt a kevés lehetőséget, akkor konzisztens ebből a szempontból, úgyhogy benne látok fantáziát, de egyébként meg egy az a jó kis probléma, amit nem is lehet megoldani, mert nincs mit megoldani.
Persze. Meg nincs kivel.
Nincs kivel megoldani, tehát vissza kell térnie MPJ-nek és Murray-nek, és egyébként ezzel kapcsolatban nagyon vicces hírek jönnek, mert az elmúlt két hétben így sorrendben jött, hogy először ugye lehozták, hogy mennek a G-ligába, közel lehet a visszatérés, most Mellon lenyilatkozta 4-5 napja, hogy hát igazából még nem tudjuk, messze vannak, még nincsenek közel a visszatéréshez, most meg 2 napja megint azt a hírt olvastam, hogy közel van a visszatéréshez, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban, de szerintem a playoffra megpróbálják, ha más nem legkésőbb az utolsó 2-3 alapszakasz meccsre. Nyilván, hogyha bármilyen setback van ezen a ponton bármelyiknél, tehát újra fájdalmat éreznek, akkor ott azonnal el is vágtuk ezt a dolgot, és akkor ugye a szezonra kiülnek.
Igen. Hát én azt mondanám elsősorban itt, hogy annyi párhuzam mindenképpen van a Brooklynnal, hogyha nem jön vissza már a két említett játékos, akkor a Denvernek ez a szezon ingyen van szintén. Azt csinálnak, amit akarnak, de amit akarnak, az nyilván azért az, hogy többet nyerjenek, és itt valóban egy elfáradás látszik itt a szezon végén. Szóval valahogy ez, Gergő, te tetten tudtad érni?
Igen, illetve még mielőtt arra rátérnék, Cousinsnak a számait emelném ki, ugyanis róla azt szoktuk tudni, hogy hasznosan támad, pocsékul védekezik. Nos, a Denver az Cousins-szal sokkal rosszabbul támad, mint nélküle, és sokkal jobban védekezik vele, mint nélküle. És ez pusztán azért van, mert ő ugye Jokic helyett jön be. Tehát nem Cousins szempontjából nézve a számokat, hanem Jokic szempontjából már is logikusan hangzanak.
Hát azért én nem gondoltam volna, hogy Cousins tud olyan formába lendülni, ahol ő egy jobb védő lesz Jokicnál, szóval azért ez...
Annyira limitált perceket játszik, meg nyilván cserékelne, hogy én nem is biztos, hogy ilyen komoly következtetéseket levonnék ebből.
Igen.
Ráadásul mostanában kezdett el úgy igazán sokat játszani, idézőjelbe tegyük a sokat, mert most se játszik sokat, de ahhoz képest többet, mint előtte.
Hát minden esetre az biztos, hogy DeMarcus Cousinsnak egy ilyen 120. feltámadási kísérlete ez, és én úgy gondolom, hogy egyébként jó, hogy megemlítetted, mert nem megy neki ez rosszul. Tehát ez a Cousins, ez lehet, hogy a sérülése óta látott legjobb Cousins, hogy nem tudom, hogy egyet értetek-e.
Én mindenképpen rövid leszek, tehát nem jó játékos jelen pillanatban se Cousins. Bár, hogyha mondjuk csere szinthez nézzük, akkor abban most igenis jó, én azt gondolom. Amit inkább 2022-ben csinál, én azt mondom, mert nem sokat játszott ugye decemberben, novemberben azt hiszem egyáltalán nem játszott, akkor tehát igazolták le talán. Amit viszont csinál most márciusban, az kifejezetten jó. Nyilván csere center szintjéhez, tehát nagyon fontos, hogy ide viszonyítsunk, de igen, lehet, hogy a sérülése óta itt most a legjobb, de hát valószínűleg itt, azt hiszem, itt is kapja csak meg a konzisztens perceket azóta, nem? Most már márciusban ilyen 15-18 perceket szokott játszani, ami neki jelen pillanatban szerintem elég is.
Uh-huh. És én arra kifejezetten kíváncsi leszek, hogy egy újabb csapat, amelyik a playoffban aztán elfelejtik az inst, majd a következő évre nem szerződteti, vagy itt esetleg meg tud-e maradni. Meg Ergő, bocsánat, kicsit bele csaptunk itt a mondandódba.
Végül is a ti műsoratok. Még annyit említettem volna meg, hogy a denveri kezdő az 624 percet játszott együtt az egész szezonban. Ezzel a második, az egyetlen perccel többet játszó Phoenixi kezdő után. Ugyanakkor a két csapat mélysége az nagyon különböző, tehát Denverben sokkal inkább kényszeres, hogy a kezdők után már egyszerűen már nincs ki, mert igazándiból, ha nem öri meg Michael Porter Jr., akkor nem is az benne feltétlenül a kezdő, aki most a kezdő. Jokic nélküli játék az mennyire probléma majd a rájátszásban? Hát emlékezhetünk tavalyra azért, amikor Jokic falt gondokba került, akkor bizony értékvereségek a Nuggets-et, és ahogy megnéztem, idén sem faltól kevesebbet Jokic időarányosan. Úgyhogy vagy ezt tudják megoldani, hogy Jokic kevesebbet faltoljon, vagy azt, hogy legyenek még játékosok, akik hasznosak, vagy tegyük el magukat jövőre.
Igen, én is az utóbbi felé mennék. Én azért még gyorsan megemlékeznék itt a Jokic offense-szel kapcsolatban. A legkevesebbet pick and roll-ozó csapatról beszélünk, hát gondolom, hogy senkinek nem kell megmagyarázni, aki életében látott már kosárlabda meccset, és Jokicot látszani, hogy ez miért van, hogyha még egy Murray sem áll rendelkezésre, viszont ugye rengeteget katolnak, gyakorlatilag Jokic néha állóhelyből, néha már leütött labdából irányít, erről is beszéltünk korábban Zolival, hogy gyakorlatilag ilyen irányító, egyre inkább irányítószerűen irányít Joker, és handoffok, ugye ezekkel operál a Denver, és a második legtöbb posztap, itt néztem meg a posztapot, na most ez is csak 7,8%-a a támadó labdabirtoklásoknak, szóval ez nagyon kevés. Egyébként a hatékonyságuk az fantasztikus, liga legjobbja a posztapokból, és az 1,08, tehát ez hatékonyabb, mint a Brooklyn ISO-i. Csak ezt hagyom egy kicsit elsüllyedni, hogy erről azért így mindenkinek meg lehet a véleménye. Illetve még egy dolog, hogy Jokiccsal a pályán 116,4-es offensive rating, ami a Jazz magasságában van, a liga első Jazz magasságában, hogyha lejön, akkor 104,4. Mert most mondhatjuk azt is, hogy oké, visszaesik 2 ponttal a védekezés is, 1,9-el mindegy, de ez a különbség, ez egészen félelmetes. Úgyhogy azért Jokic még ezt az MVP harcot ezzel folyamatosan alá tudja majd támasztani, viszont azzal, hogy esnek visszafelé, azzal meg nyilván egyre kevésbé.
Igen, ha a play-in megkerülnek, akkor teljesen sétlen, úgy nem fogja megkapni. Átlagolhatna 38 pontot, 18 lepattanót, meg 12 asszisztot is, szerintem akkor se kapna meg a play-inből. Jó, akkor talán igen, nyilván ez egy szándékos túlzás volt, de nem is érdekli őt ezen a ponton, szerintem sokkal fontosabb számára, hogy legyen egy kis esély a playoffra, az meg hogy akkor lehet, hogyha Murray és MPJ visszatérnek. Úgyhogy minden Nugget szurk, aki velük szimpatizál, mint például én, és nem feltétlenül tőzsgyökeres szurkolójuk, az is ennek drukkol, meg erre kíváncsi, hogy vajon visszatér ez a két srác következő egy hónapban.
Na igen. Viszont menjünk át Charlotte-ba, ahol Gordon Haywardra várnak, Gordonra várva. haha, ugye itt a Godóst próbáltam meglovagolni, nem tudom kinek esett le, és...
Így nem jó, hogy elmagyarázod, de egyébként nem volt rossz.
Jól van, a Charlotte 7. támadásban, ez visszaesés, tehát ők korábban támadásban voltak sokkal jobbak, védekezésben 23-ak, ott is voltak egyébként rosszabbak, tehát kicsit ez az olló összeszűkül, és nem tudom, hogy most ők a legnagyobb esélyeseink, még mindig a kamionsofőr féloldalas díjunkra, de majd ezt meglátjuk. Viszont akkor itt én kezdenék egy picit hosszabban. Egy tragikusan lepattanózó csapatról beszélünk, aki rohan, fut ugye harmadikok pace-ben a ligában, de ami jó, hogy meglepően keveset adják el a labdát. Tehát azért ez a nagy kapkodás, ez most már egy kicsit pontosabb, és nyilván ennek is köszönhető az, hogy a hetedikek tudnak lenni támadásban, és annak is, hogy azért Ball egy tényleg korrekt All-Star szintű szezont hoz, nagyon jól dob, és még van egy-két dimenzió, ami hiányzik elit szinten a játékából, de egy nagyon komplett, kikerekedett játékos lett, akinek, hogyha a kezében van a labda ennél a sok-sok rohanásnál, akkor egyszerűen jó helyen van. És igazából ez a legfőbb velük kapcsolatban, mert közben azért rengeteg dolog elfáradt, ami az elején működött. Például ugye szétdobták az ellenfeleket, tehát ez azért megszűnt létezni, Hayward sérülése sem tett jót, Bridges sem tudott úgymond fenn, hát nem tudta fenntartani azt a szintet, amikor még azon gondolkoztunk, hogy ez a csávó, ez idén All-Star lesz, ami teljesen természetes, még annak ellenére is mondom ezt, hogy azért ő új dolgokat is behozott idén, tehát láttam pick and roll-t vezényelni, úgymond, tehát ő nem csak egy az egybe veri az ellenfeleket, nem csak bemegy katol és zsákol, hanem kezd így kiteljesedni a játéka, de azért ez egy picit nagy lépés volt, és szerintem nem csoda, hogy ezt nem tudta azt a szintet, meg azt a hatékonyságot egész szezonban kitartani, így is nagyon jó hatékonysággal tolja. Még annyit írtam fel, hogy rengeteg üres triplát adnak fel, szóval őket tényleg szét lehet dobni, de ez nem csoda, mert nincsenek túl jó perimétervédőik, Rozier talán az egyetlen, és akkor inkább megpróbálnak behúzódni, ahol meg egyébként nincsenek jó gyűrűvédőik, Plumlee kifejezetten nem az, úgyhogy nem is tudom én se, hogy mit kezdenék védekezésben egy ilyen csapattal, de az biztos, hogy a jövőben ezt az oldalt kell megerősíteniük, és talán egy kevésbé futós kosárlabdára majd szépen lassan átállni, Bollal ezt teljes mértékben meg lehetne csinálni, ő jó félpályás támadó is.
Szerintem lehetnél akár a Hornets edzője is, nézd meg ugyanazokat a számokat, amiket felsoroltál az All-Star óta. Támadásban harmadikok, védekezésben 18-ok, és a pace az 17-dik. Jelentősen visszaesett a sebességük, amivel a támadásuk nem romlott le, és a védekezésük sokkal jobb, mint évelején. Nagyon fura szezont hoztak le, csúnyán átvertek minket az első 20 meccsen, és Bridges ledobta a csillagokat az égről, meg minden. Aztán beálltak egy ilyen középszintre, és lehoztak egy botrányos februárt 1-9-el. De az All-Star út a szezon végén megint egészen kultúráltan és tisztességesen játszanak eredményességi szempontból, hogyha ezt tudják jövőre folytatni, akkor egyértelműen el lehet mondani, hogy újra és újra előrelépnek, és még mindig az építkezés időszakában vannak.
Már 9-ek ugye, tulajdonképpen ott vannak a Brooklyn sarkában, tehát ez a jó menetelés, ez azért most megmutatkozik, hiszen ugye 5 mérkőzést nyertek legutoljára, és az egyik legforróbb csapat a ligában. Tehát annak ellenére, hogy itt a play-inben senyvednek, azért ez az 5 győzelem, ez most visszahozta őket az életbe, és annak az egyik nagy letéteményese egyébként szerintem a javulásnak is Rozier volt, mert gyakorlatilag az ő ilyen energiája, amit általában belead, az én azt láttam, hogy amíg nagyon rohant a csapat, tudjátok, tehát egyszer az egyik oldalon vagy másik oldalon vagy, addig nem igazán adta ezt át a csapattársaknak, amikor most, hogy lassabban kezdenek el játszani, meggyőződésem, hogy sokkal inkább átjön a félpályás védekezéseknél, félpályás támadásoknál, energizálja a csapattársait. De ez nem egy számokkal alátámasztott dolog, mindössze csak szemteszt, mert láttam most 2 Hornets meccset is. Zoli, neked mik a benyomások?
Én is láttam, hogy mostanában a Mavericks elleni meccset, ahol támadásban minden beesett neki, de tényleg pedig nem volt annyira rossz a Mavs védekezése, bár kicsit azért azon a meccsen leesett a mostanában látott szinta. Annyiban kijavítanám Gergőt, hogy középszakaszban is volt egy felívelésük, egy fellángolásuk, és ők álltak 26-20, illetve 28-22-es mérleggel is. Az volt a problémájuk, és az egész szezonra szinte igaz, talán az első szakasz leszámítva, hogy a jó csapatok ellen azért nem sok babér terem számukra. Volt egy olyan január végén és február elején volt egy olyan szakaszuk, ahol zsinórba elveszítettek 7 meccset, a Clippers, a Boston, a Cleveland, a Miami, a Toronto és a Chicago ellen, és aztán nyertek ugye egy bitang gyenge tankoló Detroit ellen, de aztán megint Memphis, Minnesota, Miami, Milwaukee utána, tehát gyakorlatilag meg utána a Brooklyn ellen is, a rangadóik úgymond, hogyha rangadónak nevezhetjük ezeket, mert ugye idén már sokan azért többet vártak ettől a Charlotte-tól, ezeknek a döntő többségét elveszítik, és hát miért veszítik el? Ha nem csal az emlékezetem, Gábor, lehet, hogy te is emlékszel, volt pár éve egy olyan Mavericks csapat, amelyiknek lehet, hogy nem Mavericks, de szoktuk még hallani ezt a statot, hogy nagyon jól védekezik mindenki ellen, mondjuk a Liga 25 csapata ellen a védekezése ugye az egyik legjobb, mondjuk a harmadik egy csapatnak, és a top 5 ellen meg ilyen 28. a védekezési hatékonyság.
Az azért emlékszem a Mavericksre, mert az egyikünk csapata volt, ez egy Raptors csapat volt.
Raptors volt, igen. Akkor igen. És ugyanaz, szerintem, ha megnéznénk ezeket a statokat, nem tudom, hogy hol elérhetőek, de ugyanezt látnak a Charlotte-tal szemben is, hogy tudnak védekezni a közepes és a rosszabb csapatok ellen, ami egyébként logikusan hangzik, de hogy nem ilyen szinten kellene ekkora különbségnek lenni, és a nagyon-nagyon jó csapatok pedig szanaszét bombázzák, dobják őket. Azt akartam mondani egyébként, hogy, és oda akartam kiukadni, de lehet, hogy revidiálom már most magam közben, hogy ez megint egy középszerű treadmill csapat, de valójában meg azért nem, mert LaMelo-t én legit All-Star prospectnek tekintem, sőt ugye most már ki is volt válaszolóztam.
Igen, hát ugye utólag, de hívták.
Utólag be is került, igen, tehát gyakorlatilag már All-Star, de hogy még ezen a szinten is, még ennél a szintén is többen benne, én azt gondolom. Szóval ebből a szempontból egész jó irányba haladnak, de ugyanakkor meg kell még legalább egy olyan kirakós darabka, akire úgymond igazán lehet építeni, mert az szerintem nem Miles Bridges. Annak ellenére, hogy tényleg jól kezdte ezt a szezont, meg vannak ilyen All-Star szakaszai, tényleg nem is felvillanások ezek, mert van, hogy egy-két hétig zseniális. Nehéz vele kapcsolatban is most a döntés, mert kitömödőt, valószínűleg ez fog egyébként megtörténni, kap egy zsíros szerződést, és abban bízol, hogy jövőre, esetleg a következő szezonban egyértelműen All-Star szintre jut már, mert azért előre lépett ebben az évben. És azért van két ilyen fiatalod, onnantól kezdve azért már nem néz az annyira rosszul ki.
Hát nem tudok ezzel vitatkozni, és nyilván ez az, amit meg kell ragadniuk. Mert azért azt most már látjuk, hogy a kulcsemberek már sokat játszanak, nagyjából fiatalok ezek a bizonyos kulcsemberek, tehát itt már a puzzle-özés jön gyakorlatilag. Gergő, bármi még a Hornets-szel kapcsolatban?
Igen, két dolog is, az egyik az rögtön Bridges-re reflexió. Én nem látom ezt olyan egyértelmű előrelépésnek. Első évében 31, második évében 32%-kal triplázott, tavaly 40, idén megint 32.
Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy annyira beszakadt neki a január-február, ugye a jó kezdés után, hogy...
Oké, tehát akkor ha azt vizionálja a Hornets, hogy úgy fog játszani a jövőben, mint ahogy ennek a szezonnak az első két hónapjában, akkor meg fogja kapni a nagy J-t. Ő az egyetlen egyébként, aki a kulcsemberek közül lejár idén. Hogyha azt kiugrásnak tekintjük, ami anomália az összes többi időszakához képest, akkor egy komoly kérdőjel számomra. Egyébként az, hogy rettentő fiatalok, az még abban is látszik, hogy borzasztó rutintalanok is. Második legtöbb hosszabbítást játszották a ligában, hetet, mind a hetet elbukták.
Oh.
A legtöbbet a Lakers játszotta egyébként, 9-et, és idén nem túl erősek, de a hosszabbításokban 7-2. Mert van egy LeBron James, meg egy rutin, meg sok minden.
Egyébként a clutch statisztikákat, hogyha megnézi az ember, akkor is azt fogja látni, hogy a Hornets az ilyen szempontból ugye inkább alul teljesít. Hát 16-ok, 16-17-tel, tehát egy középmezőny. Hogyha belegondolunk ebbe, akkor gyakorlatilag ebbe szinte az összes hosszabbításos vereség is benne van, akkor nem is olyan vészesek a clutchban. Minden esetre azért a fiatal csapatokat nem szoktuk az élmezőnyébe látni ennek a clutch statisztikának, és idén egyetlen egy kivétel van, ez pedig a Memphis Grizzlies. Ez csak így mellesleg fél Grizzlies nagy követként hozzá kellett, hogy tegyem. Akkor térjünk vissza nyugatra, és a Phoenix Suns-t beszéljük át, amelyik nagyon magabiztosan vezeti a ligát, és nem tudom, hogy kitűzik-e maguk elé, hogy legyen meg a 60 győzelem, mert nagyjából ez maradt célként most jelen pillanatban, ugye Chris Paul sérült, és valószínűleg csak a legvégén az alapszakasznak, vagy esetleg a playoff elején jön vissza. A Suns nem siet sehova, és így is igazából nyerik a meccseket. Második legjobb támadás, második legjobb védekezés, az egyetlen igazán kiemelkedő elit csapat ilyen tekintetben is a ligából, és tulajdonképpen ami most jön a Sunsnak, azt az időszakot nagyjából az alapján lehet értékelni, hogy sikerül-e további sérülések nélkül megúszni, mert semmilyen tétje nincs számukra. Mondom, kivéve, ha ezt a 60 győzelmet ezt megpróbálják. Zoli, szerinted megpróbálják?
Mármint 70-re gondolsz.
Nem, 60-ra.
De hát két meccse vannak a 60 győzelemtől.
Hát igen, tehát gyakorlatilag az...
Ez már nincs mit megpróbálni, hát a legrosszabb esetőség, hogy 65 körül végeznek. A 70-re ugye, mikor lenne esik a 70? Vagy a 7, más hát ugye
12-t veszíthetnek.
68, és igen, a legjobb esetőség. Hát figyelj, minden a padló az egy ilyen 63 szerintem. De nyilván, amikor már meg lesz a teljes hazai pálya, az egész playoffon keresztül onnantól kezdve érdekes döntés elé néznek. Pont most írtam egy cikket, nem fogom bemondani a weboldalt, mert lehet, hogy reklám a Sunsról a minap, úgyhogy szerencsére kellett ugye gyűjtenem infókat. Én arra következtetésre jutottam, és erről kicsit vitatkoztunk Gáborral is a admin chat-en, hogy szerintem ők gyakorlatilag csak abban gyengék, amikben, hát ha nem is döntés miatt gyengék, de legalábbis azért, mert egy olyan másik játékelem, amiben elitek, az azt eredményezi szimplán, hogy ebben a kategóriában nem annyira jók. Például ugye ez a midrange dobás, ami egy örökös vita téma, nem örökös vita téma igazából, mert pont, hogy ma elég nagy konszenzus van, hogy nem jó a midrange helyzeteket fejezze be ugye a ligában. Nem olyan magas a várható PPP, ugye point per possession belőle. De most náluk ez extra történelmi szinten is magas ez az átlag. Viszont a tavalyi play-ban visszaestek ebből a szempontból várhatóan, ami nyilván logikus, hiszen az ellenfelek átlagos ereje megnő a play-ban. Mit csinálsz, hogyha te vagy a Suns? Valószínűleg semmit, és úgy gondolkozol, mint ahogy szerintem teljesen jogos is náluk, hogy az idei csapat még jobb, mint a tavalyi, DeAndre Ayton még többet fejlődött, és ha ő nem kerül például a tavalyi döntőbe falt problémákba, akkor lehet, hogy meg tudták volna büntetni azt, hogy egyébként agresszív switching védekezést, amire ugye ráváltott a Bucks. Elit támadó játék természetesen, ugye top 3 védekezés is, azt hiszem másodikok védekezésben, harmadikok támadásban. Az egyik legjobb pick and roll csapat, ugye Ayton és Maggie is a cseréje, az egyik legjobb pick and roll finisher befejező a ligában. Van egy Rohedli elit periméter védőjük, ugye Bridges közülük talán a legjobb az egész NBA-t tekintve, és tényleg az egyetlen hátrányuk, hiányosságuk az, hogy nem támadják annyit a gyűrűt, de azért nem, mert ugye minden másban jó, viszont ebből az is következik, ugye, hogy nem harcolnak ki túl sok büntetőt. Tehát itt tényleg az lesz a kulcskérdés, hogy ez úgymond utolérje őket, mint vesztük. Én azt gondolom, hogy nem, és próbáltam magam meggyőzni arról, hogy egy olyan csapat, amelyiknek azért vannak hibái, nem látok olyan nagy hibát, amire szerintem rámehetne a rájátszás, illetve ugye az egész bajnoki menetelés, úgyhogy én már most így előre kijelentem, hogy szerintem a Suns lesz a bajnok, és engem azt se lepne meg, hogyha 7 meccsre sem tudná őket kényszeríteni senki az úton.
Gergő, hasonlóan vagy ennél azért egyel óvatosabban fogalmaznál?
Hát főleg így vendégként ennyire nem mennék túlzásokba, de az egészen biztosan egyetértésemmel találkozik, hogy április 16-ig, amíg a playoff kezdődik, sőt, igazándiból május 15-ig, amíg a főcsoportdöntő kezdődik, addig egyetlen dolga van a Phoenixnek egészségesnek maradni és lenni. Kijött ma, hogy Chris Paul akár a héten visszatérhet, könyörgöm, ne kockáztassanak, ráér az 1-2 hét múlva. Megi szemében van egy teljesen használható cserecenterük, mindenük van. Az is, ami tavaly nem volt. Ayton a szerződésvita ellenére gyönyörű szezont hozott le. Halál maga biztosan játszanak. Mindenben jók. Nincsenek sztáralűrök. Oké, most Payne valamennyi beteg, meg Cam Johnsonnak van valami combsérülése. Ezekből egy-másfél hónap alatt kijönnek, és majd a főcsoport döntőnél kezdődik nekik a szezon lényegi része.
Hát az első kört azt semmi esetre sem nevezném én se a szezon lényegi részének. A második körben már akár jöhet mondjuk egy olyan csapat, amelyik megizzaszthatja őket, de igen, nagy valószínűséggel azért ők az első számú esélyesek, ezt nem tudom tagadni. Én azt gondolom, hogy viszont támadásban ő nekik az, hogyha hogyha nem tudják támadni a gyűrűt, meg nem is támadják, ugye nincs meg ez a fegyverük, nem kerülnek feltétlenül a büntetővonalra, az nagyon komoly playoff csapat ellen eredményezhet visszaesést, hozzá kell tenni, hogy közben a védekezésüket viszont nem nagyon féltem, és ez egy bajnok csapatnak az alapja lehet, amit most felsoroltam. Illetve talán még annyit mondanék villámgyorsan, hogy gyakorlatilag a büntetővonalra való odaérésben nem csak rosszak, hanem 27-ek. Tehát ezt így képzeljétek el, kedves hallgatók. A Suns középtávolikat dobál. Néha, hogyha az nem jön össze, akkor pick and roll után triplát dobál. És nagyjából ez az, ami miatt egy kicsit aggódunk, és amit Zoli is kifejtett. Gergő?
Ennyi. Én nem elemezgetném most szakmailag a Suns-t. Várjuk meg, amíg érdemben látjuk őket.
Rendben van. Még két csapat van hátra, a következő adás elejére veszik őket, ők a Washington és a San Antonio Spurs, és Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy így újoncként beszálltál, és szerintem teljesen jól sikerült ez az over, úgyhogy még várunk vissza is.
Nagyon köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és amikor hívtok, jönni fogok. Sziasztok!
Én is köszönöm, Gergő, nagyon-nagyon profi voltál. Gyors kérdés, mert ez viszont nincs meg itt saját kutfőből, te melyik csapatnak szurkolsz egyébként?
Lakers.
Lakers, jó, szuper, ezt úgy, is megjegyeztük. Akkor sajnos mégse várunk vissza, de nagyon köszönjük. Félértő a tréfát, tényleg nagyon-nagyon jól sikerült ez a bemutatkozás. Ha rajtunk múlik, akkor nem marad meg ez bemutatkozásnál. Köszönöm még egyszer.
És akkor megyünk is tovább, kedves hallgatók, mert hogy végre az overreactionöknek, bármint látjátok két csapat hiány, de a végére értünk, mert hogy már ráfordulunk majd a playoffra, a díjakra, még lesz egy rookie watch, úgyhogy bőven lesz a következő 3 hétben is témánk. Zoli, gondolom te is várod már, hogy így igazából mentálisan is rákanyarodjunk a playoffra, még annak ellenére is, hogy rendkívül izgalmas lesz itt az alapszakasz vége, és ez tök jó.
Igen, nagyon izgalmas lesz. A Suns lesz, amit tényleg mindkét konferenciában, hát főleg ugye keleten, még egész sok kérdésre keressük a választ, ami a helyezést illeti. És ahogy jön Bolondok napja, április 1-re ráfordulunk, ott már azért tényleg látótávolságban lesz az egész rájátszás, úgyhogy én már most is várom, de akkor aztán extra izgalommal fogjuk nyilván az utolsó másfél hetet is nézni, és ahogy megvannak az első meccsapok, ott már nyilván átmegyünk elemző üzemmódba. Nagyon várom. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig köszönjük szépen azt is, hogy hallgattok minket, és azt is, hogy támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton oldalon $1 gyakorlatilag amennyivel akartok, támogathattok havonta. Erre van lehetőség, és köszönjük, hogy ilyen sokan csatlakoztok hozzánk ezügyben is. Jövünk tehát ezen a héten is hamarosan, addig is minden jót. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.